Istenséges, minket megsegíteni, így nagy szükségünkben. Krisztus Jézusért, mi horunkért, és megváltunkért.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és azt kérjük, hogy mobiltelefonunkat némítsuk le, vagy kapcsoljuk ki az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hívogatjuk a kedves testvéreket az elkövetkezendő gyülekezeti alkalmainkra. Az ifjúság számára hirdetem, hogy ma délután 5 órai kezdettel ifjúsági órát tartunk. Aztán kedden este 6 órai kezdettel tartunk bibliaórát, sajnos délelőtt hivatali elfoglaltságom van, úgyhogy a délelőtti bibliaórát nem tudjuk most tartani, de este 6-ra várom az érdeklődő testvéreket. Pénteken 9:30 órai kezdettel babamama kör tartunk, 10 órakor istentiszteletet a Víziorgona nyugdíjas házban, és 4 valamint 5 órára várom a konfirmandusokat kit-kit a maga csoportjába. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket a szokott időben, 9:30 órai kezdettel, mint ahogy most is istentiszteletet, és az istentisztelettel párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy noha szomorú szívvel, de a boldog feltámadás reménységében temettük el 10-én kedden, délelőtt 10 órai kezdettel a Tamás utcai temetőben Kovács Emil testvérünket, aki Isten kegyelméből 90 esztendőt élt közöttünk, és egy részét ennek velünk is, gyülekezeti tagunk volt. Emlékét őrizzük meg, és legyen velünk. Volt itt 2 terítő, amit valaki leszedett szorgalmasan, pedig még nem kellett volna, de majd visszatesszük. Ezeket a terítőket, múlt vasárnap is itt voltak, Kovács Emil testvérünk hímezte. Én kevés férfit ismerek, aki a hímzés művészetében otthonosan mozog, és a kevesek közül 2, aki a mi gyülekezetünk tagja volt, már a mennyben van. Az egyik Havasi Péter bátyánk volt, aki a goblein művészetet gyakorolta, és nagyon szép művészi módon alkotott, és Kovács Emil testvérünk is egyszer csak előállt, hogy ő 2 terítőt hímzett, és ha jól emlékszem, ezek kalotaszegi minták, amiket ő hímzett, és ezek itt szoktak lenni időnként a mi úrasztalunkon. Nem szóltam a testvéreknek, úgyhogy valaki esetleg már itten gyorsabb volt nálam, és levettük, de majd visszatesszük még egy néhány vasárnapra itt legyen közöttünk. Az Úr adjon az ő itt maradt szeretteinek megnyugvást, békességet, és legfőképpen azt kívánjuk, hogy azt kedves szerettük hitéből vegyenek erőt, példamutatást, legyenek és legyünk az ő követői egészen az ő halálát megelőző 1,5 hétig. Emil bátyánk itt volt közöttünk, szorgalmasan fölbiciklizett ide az Isten tiszteletekre, hazament, és hát bármilyen furcsa, augusztusban temettük el az ő kedvesét, hitvesét, hosszú-hosszú házasság után, és magam is megdöbbentem, amikor valamikor az ősz folyamán, október-november tájékán egyszer Emil bátyám azt mondta, hogy hát otthon ő sokszor ugye egy kicsit egyedül érzi most magát, és hát ha tudna valamit segíteni itt a gyülekezetbe, hát valami takarítói munkát, ha esetleg tudnánk neki adni. Hát aztán én mondtam, hogy meggondoljuk, de megdöbbentett az ő készsége, a szolgálatra való készsége, és legyen ez is példa előttünk. Végül aztán nem szállt be a takarító szolgálatba, de önmagában az, hogy ez neki eszébe jutott és fölajánlotta, számomra is egy nagyon megkapó és megrendítő dolog volt egy 90 éves testvértől. Az Úr őrizzen tehát bennünket, akik itt maradtunk, és álljunk meg az igaz hitben, Jézus Krisztushoz való tartozásunkban, és munkálja ő ezt közöttünk ezen a mai napon is, az ige hallása, megértése, befogadása és megcselekvése által. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, most hitvallásunk tanítására figyelünk a továbbiakban. Harmadik úrnapon a Heidelbergi KT harmadik úrnapjának kérdéseit és feleleteit Magyar István presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések és a rájuk adott válaszok az ember nyomorúságáról szólnak, az ember bűnösségéről.
Harmadik úrnapja. Hát Isten az embert ilyen gonoszra és romlotra teremtette? Nem, sőt inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette avégre, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Honnan ered tehát az emberi természetnek elromlottsága? Első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsombeli esetéből, bukásából és engedetlenségéből, mely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantatunk és bűnben születünk. De hát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére, minden gonoszságra pedig hajlandók. Igen, ha csak Szentlélek újjá nem szül bennünket.
Kedves testvéreim, énekeljünk most Zsoltárt, a 138. Zsoltárunkat keressük ki, és a 138. Zsoltárunknak az első és második versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, dicsér téged teljes szívem. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Dicsérlek Istenek felett, én tégedet, mert azt érdemled, és a te szent egyházadban imádkozván neved tisztelem, áldásodra én hálát adok neked, Istenem. Öregből nagy dicsőséget, mert megtézed, amit megmondasz. Engem menten megszabadítasz.
minden földön lakok, nagy királyok, Uram, dicsérnek, mert szent ígéd tiszta voltát, igazságát
Kertek testvérek, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk, hogyan tisztelhetnénk a Te nevedet úgy, hogy arra dicsőség és dicséret szálljon mi bűnös emberek? Vajon lenne-e dicsőséged abból, ha mi a mi bűneinkkel, terhelt szívünkkel Téged dicsőítenénk? Köszönjük Te neked, hogy elkészítetted nekünk a bűntől való szabadulást a Te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Azért, hogy a dicséret, ami szánkból igaz lehessen, hogy méltó lehessen Te hozzád. Könyörülj meg rajtunk, hogy amit hitvallásunkban is hallunk, megérthessük. Azt, hogy fogantatásunk pillanatától kezdve bűnösök vagyunk, akik saját erőnkből a Te ítélő széked előtt meg nem állhatunk. Segítsél meg bennünket, hogy ne vitassuk ezt a mi bűnösségünket. Ne akarjuk szépíteni, ne akarjuk tompítani azt a tényt, hogy mi kárhozatra tartunk, ha csak valaki meg nem szabadít bennünket. Köszönjük, hogy ezért küldted a Te fiadat, a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. És magasztalunk Téged azért, mert általa győzelmet vettél a bűnön és a halálon. Dicsőítünk Téged azért, mert akik hiszünk a Te fiadban, Jézus Krisztusban, általa megszabadultunk a pokol és halál kötelékétől, és bűneinket megvalva, megbocsájtást nyertünk, és így dicsőíthetünk Téged valóban teljes szívvel és lélekkel. És hirdethetjük-e világ előtt azt, hogy Te vagy a szabadító, a kegyelmes Isten. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy mindezeket értve lehessünk most itt a Te szent színed előtt. És így kérünk Téged, bocsáss meg nekünk, bűnösöknek. És szabadíts fel bennünket arra, hogy megértsük az örökké való beszédet, a Te ígédet, amely igaz volt, igaz most és igaz lesz mindörökké. Taníts bennünket a Te utaidra és a Te igazságaidra, hogy mint megszabadítottak, azokban járhassunk, abban élhessünk a Te dicsőségedre. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvérek, bibliaolvasó kalauzunk több helyről jelöl olvasásra a mai napon is ígét, ige szakaszokat. Ezek közül én Mózes második könyvének 33. fejezetéből olvasom az ő ígéjét, mely egyébként magába foglalja úgy az ézsaiási, mint a Lukács evangéliumából jelölt szakasz lényegi üzenetét és mondandóját is. Mózes második könyvének 33. fejezetéből olvasom tehát Isten ígéjét, úgy, ahogyan írva található az a 14. verstől a 17. versig terjedő szakaszban. Ő így szólt. Tudnélik Isten. Arcom menjené veletek, hogy megnyugtassalak? Mózes ezt felelte. Ha arcod nem jár velünk, ne is vigyél ki minket innen. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról éj, ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped minden néptől, amelye föld színén van. Az Úr azt felelte Mózesnek, megteszem ezt is, amit kívántál, mert kedvet találtál előttem, és név szerint ismerlek téged. Kedves testvérek, ez az ószövetségi szakaszunk Izrael népe történetének egy kritikus pillanatához ragad bennünket. Talán nem mindig egyszerű dolog ez a 2022-es évből évezredeket visszalépve egy másik nép életébe behelyezni magunkat, de mégis próbáljuk meg, hiszen mindaz, ami ott egykor történt, kimondatott, az bennünket is érint, ahogy majd ezt látni fogjuk, és noha időben nagyon sok minden választ el bennünket, azért a helyzet sokszor egy és ugyanaz. Köszönöm, Gabi, most jöttem rá, hogy ami mozgott a szád, nem 2022 van, hanem 2023. Majd lassan utolérem magamat én is. Szóval az esemény helyszíne, ahol ez a rövid párbeszéd elhangzik Isten és Mózes között, amit felolvastam, a Sínai hegy, méghozzá abból az időből, amikor Mózes vezetésével az Egyiptomból megszabadult nép úton volt régi, új hazája Kánaán felé. Tudjuk, hogy ezen az úton nagyon sokféle esemény történt Egyiptomtól Kánaánig, de a legfontosabb esemény épp az, amelybe elkalauzolnak bennünket ezek a felolvasott igeversek is. A Sínai hegynél ugyanis Isten Mózesnek megtanította és egyben átadta a törvényt, azt a szabályrendeletet, amely a következőkben arra hivatott, hogy meghatározza Isten és Izrael viszonyát. Ez nem csak a 10 parancsolatot jelentette, az le volt írva, a kőtáblákon oda került Mózes kezébe, hanem ennél sokkal több mindent jelentett. Olyan törvényeket, amelyek szintén meg vannak írva Mózes könyvébe, amelyeket Isten megtanított Mózesnek ott a Sínai hegyen, ő pedig azt tovább adta népének. Miközben Isten ezeket a törvényeket Mózessel ismertette a hegyen, a nép türelmetlenségében a hegy alatt bálványszobrot csinált magának, hogy abban tiszteljék Istent. Isten hatalmas haragra gerjedt, és úgy nézett ki, hogy vége annak a szövetségnek, amelyet Isten éppen megerősíteni szándékozott a Mózesnek tanított törvény által. Azt mondja Isten Mózesnek, hogy a nép tovább mehet, ő majd küld egy angyalt, aki a nép előtt járva megsegíti a népet, de Isten azt mondja, én nem megyek veletek. Azt mondja Isten, hogy véghez viszem az ígéretet. Úgy hoztalak ki benneteket Kánaán földjéről, Egyiptom földjéről, hogy elviszlek Kánaánba is. Újra tiétek lesz az az ország. Azt mondja Isten, meg fogom ezt tenni, kiűzöm azokat, akik ott laknak, akik most lakják, de én többet nem járok veletek. Azért nem, mondja Isten, mert ez a nép kemény nyakú. És azt mondja Isten, hogy elpusztítanálak benneteket ha veletek maradnék. Kemény nyakúak vagytok. Amikor ezeket olvassuk Isten és az ő népe kapcsolatáról, akkor valójában, ahogyan mondtam is a bevezetőben, többről kapunk látást, mint sem csupán arról, hogy mi volt Izraelnek, a zsidó népnek és Istennek a kapcsolata. Ugyanis Izrael népének és Istennek a kapcsolata az Ószövetségben, Istennek és az egyháznak a kapcsolata. Úgy szeretném, ha ezt a testvérek megértenék, és ezzel még inkább a szívünkbe zárnánk az Ószövetséget. Mert az Ószövetség is rólunk szól. A keresztények hajlamosak arra, hogy az Ószövetséget a zsidóknak adják, és azt mondják, hogy ez az ő olvasmányuk, nekünk az Új Szövetség való. De a Biblia története nem csak általánosságban szól az emberekről, az emberek Istennel való kapcsolatáról, hanem a Biblia kezdetektől fogva beszél az egyház és Isten kapcsolatáról. És ez a kapcsolat az Ószövetségben a zsidó nép és Isten kapcsolata, az egyház és Isten kapcsolata, amit magunk előtt látunk. Mi is az egyház tagjainak valljuk magunkat. Ezért valójában ahhoz a közösséghez tartozunk mi is. Nem vagyunk származásunk tekintetében zsidók, de Istenhez tartozunk, vele vagyunk szövetségben. És ezért fontosnak kell, hogy tartsuk, hogy mi történt az egyházzal a világ kezdete óta. Mert abból mindből tanulhatunk, és az mind a mi épülésünkre lehet, sőt van is, ha mindezeket komolyan vesszük. Az újszövetségi egyháza sokkal kevésbé látunk rá, mint az ószövetségi egyház és Isten kapcsolatára. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv elvezet bennünket az újszövetség egyházának egy bizonyos pontjáig, az apostoli levelek is vezetnek bennünket bizonyos pontokig, de tulajdonképpen az első évszázad eseményeibe kapunk csak bepillantást. 60-70 év, amit látunk az újszövetségi egyház és Isten kapcsolatából a Szentírás fényében, a Szentírás elmondásában. Az Ószövetség sokkal bőségesebb forrás nekünk. És ezért jó, ha megtanuljuk így a kezünkbe venni, olvasni, megszeretni az Ószövetséget is. Ha azt az akkori helyzetet, ami ott a Sínai hegynél történt, egy új szövetségi hasonlatban is megpróbáljuk értelmezni és látni, akkor nem kevesebbet kell mondanunk, mint hogy a mennyasszony, ez az egyház, egy másik bibliai képben, megcsalta a vőlegényt, aki meg Isten. Érthető tehát a vőlegénynek a felindulása és az elhatározása. Aki úgy dönt, hogy elbocsátja a mennyasszonyt, nem tartja meg maga mellett. Sokan, akik megpróbálják magyarázni azt a lépést, amit ott a nép tett a Sínai hegy aljában, türelmetlenségből, miközben Isten Mózes tanította a hegyen, úgy szokták magyarázni, hogy a nép nem akart valójában Istentől elszakadni, csak Istent ki akarta ábrázolni. És hogy valójában nem Istennel szakítottak őt, hanem Istent megtestesítették maguk között abban az arany borjúban. Hát testvérek, olyan dolog ez, mint amiket időnként filmekben lehet hallani, meg látni, és nyilván azért lehet ilyet hallani, meg látni, mert a valóságban is meg szokott történni. Mint ha azt mondaná a megcsalás közepette a mennyasszony az ő vőlegényének, hogy én ugyan megcsaltalak, de közben folyamatosan rád gondoltam. Testvérek, nagyon súlyos dolog az, ami itt történt. A mennyasszony megcsalta a vőlegényt. Isten azt mondja, hogy a mennyasszonnyal ő nem tartja fönn többé a kapcsolatát. Azért, mert azt mondja, kemény nyakúak vagytok. Mit jelent ez a kemény nyakúság? Sokféleképpen lehet ezt fordítani. Azt is jelenti nekünk többek között, hogy aki kemény nyakú, az a saját feje, a saját gondolatai nyomán jár. Azaz azt mondja Isten, hogy ti úgy akartok élni, mintha nem volnátok az én jegyeseim. Én tudom, hogy ti kemény nyakúak vagytok, és noha én eljegyeztelek benneteket, ti úgy akartok élni, mintha nem volnátok jegyesek, mintha nem volnátok elkötelezettek. Pedig a jegyességnek vannak szabályai, a mennyasszony részéről a jegyesség elkötelezettséget, sőt, hadd mondjam így bibliai analógiával, hogy alárendeltséget jelent. Alárendeltséget jelent. Aki elfogadta a mátkaságot, a mennyasszonyságot, az elkötelezte magát és alárendelte magát annak, akinek igent mondott. Testvérek, ahogy mondtam, az egyház és Isten kapcsolatáról tanít bennünket ez a szakasz is, és az az igazság, hogy az egyház sokszor szenved kísértést azóta is, hogy ez az esemény ott a sínai hegynél megtörtént. Ennek a kísértésnek az egyik oka a türelmetlenség. A türelmetlenség. Abból fakadó türelmetlenség, hogy nem látjuk a vőlegényt, vagy nem biztos, hogy úgy tapasztaljuk az ő szeretetét, ahogyan mi szeretnénk. De a türelmetlenség, ahogy egykor ott, úgy ma sem jó tanácsadó. Akik Isten népévé lettek, akik az egyház tagjai, azoknak el kell fogadniuk a jegyesség szabályait. Akik Istennel szövetségre lépnek, testvérek, azok egy olyan szövetségbe lépnek be, amelynek van szabálya, és amelyben az ember alárendelt. Aki Isten jegyese, és amennyiben az egyház Isten jegyese, úgy el kell fogadnunk azt, hogy mi alárendeltek vagyunk. Isten népe, az egyház, tehát nem mehet a saját feje után, mert egy másik bibliai hasonlattal élve az egyháznak a feje, az maga Isten. Az maga Isten. Mivel Isten népe egyénekből áll, tegyük fel magunknak azt a kérdést, hallva ezt a történetet, testvérek, hogy milyen jegyesei vagyunk mi Istennek. És tegyük fel azt a kérdést személyesen magunknak is, hogy én milyen jegyese vagyok az Istennek. Aki azt mondja magáról, hogy ő Istennel szövetségben van, hogy ő hisz, hogy ő tagja az egyháznak, annak újra és újra meg kell vizsgálnia magát, és föl kell tennie azt a kérdést, hogy én milyen mennyasszony vagyok. Kikapós mennyasszony vagyok? Hűtlenkedő mennyasszony vagyok? Nyakas, önfejű, türelmetlen mennyasszony vagyok? Értsük meg azt, amit ott a népnek is meg kellett érteni a pusztában, hogy Isten nem néz át a hűtlenkedésen. Mélyen sérti Istent az, hogyha az ő népe, az ő mennyasszonya vele szemben hűtlen. Azért sérti Istent, mert Istennek a természete a hűség. És ő a hűségre, hűséget vár válaszul. Isten nem azt mondja ebben a jegyességben, hogyha ti hűek vagytok, akkor majd én is hűséges leszek hozzátok. Hanem Isten azt mondja el az ő népének mindenkor a világ történelemben, hogy én hűséges vagyok. És azt várom tőletek, ez a szabály a mi jegyességünkben, hogy ti is hűségesek maradjatok hozzám. Nézzünk magunkba, testvérek, hogy néz ki az életünk. Milyen jegyesei vagyok én Istennek. És vegyük ezt halálosan komolyan, ugyanis ez a történet, ahogy mondtam, az egyháznak és Istennek a kapcsolatáról szól. Nem egy egyszeri történet, hanem ez egy mindenkori tanulságot hordozó történet. Isten nem néz át a hűtlenkedésen. A modern kor kitalálta a nyitott házasság intézményét, ahol nem baj, ha valaki hűtlen. Ahol a felek azt csinálhatják, amit akarnak, a lényeg az, hogy azért mindig visszatérjenek valahova oda a közös pontra, a hálószobába, a közös ágyukra, meg a közös megegyezésekre. Hát testvérek, Isten nem ilyen. Isten nem nyitott házasságban él az egyházzal, és a jegyesség sem nyitott. Azt mondja, hogy én hűséges vagyok hozzád, mert eljegyeztelek, és te addig lehetsz és maradhatsz az én mennyasszonyom, amíg hűséggel válaszolsz nekem. Amikor Isten kinyilvánítja Mózesnek, hogy milyen mély harag van az ő szívében, akkor a nép, megértve Isten jogos haragját, úgy olvassuk itt a 33. fejezet korábbi verseiben, bűnbánatot tart, és Mózes a nép képviseletében Istennel beszél, és könyörög azért, hogy Isten bocsásson meg. Mózes egyenesen azt mondja Istennek, hogy ő kész tovább vezetni a népet, de arra kéri az Urat, hogy ő maga mutassa meg neki az utat, és a népre tekintsen kegyelmesen, ugyanis ez a nép mégiscsak Isten választott népe. Azt mondja Istennek, hogy mégiscsak te hívtál, te jegyeztél el bennünket. Nézél önmagadért, a te döntésedért, nézél kegyelmesen erre a népre, akkor is, ha ő hűtlenkedett. Itt hangzik el azután a felolvasott párbeszéd a 14. verstől 17. versig terjedő szakaszban, ahol Isten azt jelzi Mózesnek, hogy megkegyelmez. Mindenek előtt szeretném azt mondani a testvéreknek, hogy ez olyan nagyon kézenfekvőnek tűnik nekünk, de amikor elolvassuk ezt a részt, meg a bővebb szövegkörnyezetet, ha veszük erre a fáradtságot, akkor rá fogunk jönni arra, hogy ez nem volt ilyen nagyon egyszerű dolog, Istennek a megbocsájtása. Sajnos mi gyakran gondoljuk azt, hogy Istennek olyan nagyon egyszerű dolog megbocsájtani. Hát akkor gondoljuk végig, testvérek, hogy mi hogy tudunk megbocsájtani másoknak. Gondoljuk csak végig, hogy hogy tudnánk megbocsájtani a férjünknek, feleségünknek, ha az megcsalna bennünket, ez kiderülne, és utána esedezne azért, hogy bocsássunk meg neki. Gondolja végig kiki, testvérek, és hát vegyük számba, hogy ez olyan egyszerű és természetes dolog vajon, hogy az Isten megbocsájt. Mondhatjuk ezt így, hogy hát vétkeztünk, jaj, Uram, bocsáss meg, ő meg tekintsen úgy reánk, mintha semmi sem történt volna. Jaj, testvérek, mi emberileg nemhogy egy megcsalást nem tudunk megbocsájtani, mi ennél sokkal kevesebbet nem tudunk megbocsájtani. Mi ma azért is őrjöngünk, ha a liftbe ott hagyják a szemetet, azért is őrjöngünk, ha nem halkítják le a zenét. Mi nem tudunk senkinek megbocsájtani, testvérek. Olyan nehezen megy ez, mert még ha meg is bocsájtunk, újra és újra vannak olyan szituációk, pillanatok, amikor minden az eszünkbe jut, és vannak olyan szituációk és pillanatok, amikor azt is a másik személyre hányjuk újra, amit már egyszer megbocsájtottunk neki. Ilyen mélyen van bennünk a sértettség. Hogy van az úgy, hogy megbocsájtunk egymásnak, de később, egy zűrös pillanatban fölsoroljuk neki, és a személyre vetjük. Pedig korábban már azt mondtuk, oké, meg van bocsájtva, el van felejtve. Miért gondoljuk azt, testvérek, hogy Istennek könnyű megbocsájtania? A hűtlenkedést. Miközben ő hűséges? Ne gondoljuk ezt. És ha ki is mondjuk azt, hogy Mózes Istennel beszél és könyörög a bűnbocsánatért, és Isten megbocsájt ennek a népnek, úgy szeretném, ha éreznénk ennek mindig a súlyát. Hogy ez egy nagyon komoly dolog. Az Isten bocsánata, testvérek, az Isten kegyelme, azt szoktuk mondani, hogy az ingyen való. Nekünk kérni kell, ez azt jelenti. De az Isten igazsága szerint a kegyelem és a bűnbocsánat, az Isten igazsága szerint az ő fiának, Jézus Krisztusnak az életébe került. Az Isten részéről nincsen olcsó kegyelem, és nincsen akciós bűnbocsánat. Minden bűnért, amelyre mi bűnbocsánatot kérünk, meg kellett halnia Jézus Krisztusnak. Az Istennek oda kellett adni az ő fiát, Jézus Krisztust azért, hogy neked megkegyelmezhessen. Lehet, hogy neked olyan nagyon egyszerűnek tűnik, bocsáss meg, Uram! És lehet, hogy Isten nem is vár többet tőle, csak ennyit, mert nem is tudnál többet tenni a bűnbocsánatért. De ne gondold azt, hogy Isten bűnbocsánat az ő kegyelme, az csak egy legyintés. Na jó, elnézem. Istennek az a szó, hogy megbocsájtok, nagyon sokba került. Azt mondja a Szentírás, hogy az ő fiának nem kegyelmezett. Ahhoz, hogy te meg én kegyelmet nyerhessünk és bűnbocsánatot nyerhessünk, ahhoz Istennek meg kellett tenni egy óriási és kibeszéltetlen lépést, azt, hogy az ő fiának nem kegyelmezett. Te meg én elkövettük a bűnt. Jogos lenne, ha Isten nem kegyelmezne nekünk. Az ő fia nem követett el bűnt. Semmit. Neked Isten megkegyelmez, de ennek az az ára, hogy az ő fiának, aki fölvállalta a te bűnöd büntetését, Isten nem kegyelmezett. Jaj, nehogy azt gondoljuk, hogy Isten kegyelme olyan nagyon egyszerű, mint hogy oda megyünk a vízcsaphoz, kinyitjuk és folyik belőle a víz. Az egyház sem gondolhatja ezt, és egyikünk sem gondolhatja ezt. Azt kérdezi Isten, miután kihirdeti a kegyelmet Mózes felé, az arcom menjen veletek, hogy megnyugtassalak. Mózes azt mondja, hogy kell nekem az, hogy te velünk legyél. Isten azt kérdezi, az arcom menjen veletek, hogy megnyugtassalak, hogy én megbocsájtottam, hogy marad a mennyasszony, hogy nem bontom föl a jegyességet és a szövetséget. És Mózes erre a kérdésre azt válaszolja Istennek, ha arcod nem jár velünk, akkor ne is vigyél innen tovább bennünket. Indokolja is Istennek. Azt mondja, mi megkülönböztetett nép vagyunk, akiket arról lehet felismerni, hogy velünk jársz. És Isten azt mondja Mózesnek, hogy végül megteszem ezt. Megbocsájtok, és veletek maradok, veletek járok. Látunk tehát magunk előtt egy közbenjárót, aki érti a lényeget. És ez egy döntő kérdés, testvérek, hogy akik az egyházban élünk, értjük-e a lényeget? És mi a lényeg, amit Mózes ott egyedül akkor látott, és amiért harcolt? A lényeg az, hogy ha Isten nincs velünk és nem tart velünk, akkor nincs értelme egy további lépésünknek sem. Eljuthatunk mi bárhová, de ha ő személyesen nincs velünk, az nem áldás, amire eljutunk, csak siker. És a kettő között óriási különbség van. Mózes értette, hogy ha Isten nem jön velünk, csak elküldi az angyalát előttünk, akkor mi sikeresek leszünk. Miénk lesz Kánaán? De ez nem egyenlő az áldással. Mózes értette, hogy nekünk áldásra van szükségünk, nem sikerre. Testvérek, az áldás közösség Istennel, a siker meg csak egy ajándék. És Mózes érzékelte a kettő közötti kibeszélhetetlen különbséget. Egészen más Istennel közösségben lenni, életközösségben lenni, és egészen más Istentől ajándékokat kapni. Mondhatjuk azt tehát, hogy Isten népe, Isten terve szerint ezen a földön az egyház nem sikeres nép, hanem áldott nép. Azt mondja Mózes, és ez az igazság ma is, az különböztet meg bennünket mindenki mástól, hogy Istennel járunk, hogy vele vagyunk életközösségben. Kedves testvérek, ma is az a kérdés, hogy értjük-e a lényeget? Értjük-e azt, hogy Isten nélkül csak sikeresek lehetünk, de áldottak nem? Tudjátok, nem könnyű ezt megérteni, hogy a siker nem több, és nem is egyenlő az áldással, de meg kell, hogy értsük. Mózes értette, és ezért kérte és könyörögte Isten előtt azt, hogy Isten ne csak az angyalát küldje el a nép előtt, hanem ő maga személyesen vezesse népét. Maradjon, legyen közösségben az ő népével továbbra is. Testvérek, értjük ezt? Én úgy érzem, hogy a mai egyház, a mai hívő nép csak sikereket akar sokszor magának. Csak ajándékokat akarunk Istentől. Elég nekünk, ha küldöd az angyalt, adja meg ezt, adja vissza azt, végezz el ezt, végezz el azt. Testvérek, a siker az nem egyenlő az áldással. Van egy ilyen verziója is Isten és a hívő ember útjának. Amikor Isten meghallgat imádságokat, megtörténnek dolgok, úgy tűnik, hogy siker van, de ez nem egyenlő az áldással. Olyan jó lenne, ha ezt a kettőt el tudnánk egymástól különíteni a mi életünkbe. Mert az áldás azt jelenti, testvérek, hogy életközösségben vagyunk Istennel. A siker az meg csak ajándék. Testvérek, a hívő élet jegyesség, életközösség Istennel. Már itt a földön. És hadd mondjam azt, hogy ez lesz majd a mennyben is. Életközösség Istennel, ami ott a mennyben ki fog teljesülni. Ne áltassuk magunkat azzal, testvérek, hogy a mennybe menetelünk előtt szabadon élhetünk, és ha úgy tetszik, szabadon csalhatjuk az Urat. Ez csak a modern ember etikája. Aki azt gondolja, hogy a házasság előtt mindent szabad, de amikor majd megköttetik a házasság, na onnan majd hűségesnek kell lenni. Ez nem az Isten etikája. Pedig sokan azt gondolják, hogy ez így lehetséges. Hogy amíg itt a földön vagyok, addig kemény nyakúan megyek a magam feje után, csinálom, amit akarok, de majd ott a mennyben, majd ott jó kapcsolatban leszek Istennel. Ez nem Isten etikája, és nem lehet az egyház etikája sem. Értsük tehát meg, hogy az egyház, a hívő élet megkülönböztetettsége abban áll, hogy mi Istennel élő kapcsolatban, hitáltal hűséges kapcsolatban vagyunk. Nem az különböztet meg bennünket a világtól, hogy ide járunk ebbe a református templomba. Nem az különböztet meg bennünket a világtól, hogy beixeljük a népszavazáson, hogy melyik felekezethez tartozunk. Nem az különböztet meg a bennünket a világtól, hogy azt mondjuk, a magunk módján hívők vagyunk. Azt mondja itt el az ige nekünk, hogy Isten úgy különböztet meg bennünket ebben a világban, ami megkülönböztetettségünk ebben a világban abban áll, hogy mi Istennel élő kapcsolatban, hitáltal hűséges kapcsolatban vagyunk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem lehetünk önfejűek, nem lehetünk öntörvényűek, ha az Úr jegyesei vagyunk. Nem tehetjük meg azt, hogy megyünk a magunk feje után, és azt mondjuk, de Uram, én közben végig rád gondoltam. Isten népe nem lehet öntörvényű, ha jegyes. Istennek vannak szabályai, és bizony, akik az ő menyasszonya, azok alárendjeltjei. Isten nem kreatív menyasszonyt akar magának, hanem Isten alázatos és engedelmes menyasszonyt akar magának. Aki ezt nem tudja elfogadni, és aki nem tud e szerint élni, testvérek, az csak magát áltatja azzal, hogy Istennel szövetségben van, és az ilyen ember végül csalódni fog. Aki azt gondolja, hogy én végtelenül csalhatom az Urat, én lehetek kemény nyakú, mindez nem érdekes, mert végül majd úgyis ott leszek a mennyben, az áltatja magát és csalódni fog. Annak az új szövetségben azt tanítja Jézus, egykor azt fogja mondani, hogy nem ismerlek benneteket. És akkor hiába mondjuk majd, na de voltak sikerek. Hát voltak sikerek. Hát a te nevedbe csináltunk dolgokat. Azt mondja Jézus, nem ismerlek benneteket. Nem az én menyasszonyom voltatok. Nem voltatok alázatosak, nem vettétek komolyan az én szabályaimat, az én rendjeimet, ti nem tartoztok hozzám. Vizsgáljuk hát csak meg magunkat és életünket, testvérek. Velünk van még az Úr arca, ő vezet bennünket. Keressük, követjük az ő arcát, ami az ő népe előtt jár. Láttuk őt, és látjuk őt, testvérek. Vagy a saját fejünk után megyünk, és a magunk gondolatánál nem látunk tovább, és azon túl nem is látunk semmit. Adja az Úr, hogy az ő orcája ragyogjon mindenkor előttünk, és az ő vezetése legyen kedves a mi szívünknek. Hiszen azért vagyunk megkülönböztetettek, hogy mi Istennel élő, türelmes, hűséges kapcsolatba lépjünk és maradjunk egészen addig, ameddig majd ő fel nem vesz bennünket. Mindazoknak, akik úgy érzik, hogy az életükben van hűtlenség, hogy az életükbe az Istennel való kapcsolat inkább a sikerekről szól, és nem az életközösségről, hirdetem, hogy van bűnbocsánat, és van folytatás. Mindez azért van, mert van egy személy, ami Úrunk, az Úr Jézus Krisztus, aki elkészítette a megbocsájtást, és aki közben jár az Atya színe előtt értünk hűtlenkedőkért. De miközben hirdetem ezt, és buzdítalak is benneteket arra, hogy küzdjetek, kérjétek azt a bűnbocsánatot felfogva és megértve annak az árát, egyúttal arra is figyelmeztetlek benneteket, s magamat is, hogy nem játszhatunk a kegyelemmel. Nem játszhatunk az Isten kegyelmével. Nem játszhatunk a bűnbocsánattal, nem játszhatunk azzal, hogy kibe járunk a kapcsolatunkba, s hol vele vagyunk, hol nélküle járjuk az életünket. Isten nem erre választott el bennünket. Nem sikeressé akar tenni Isten áldottá. Szűlje meg ezt a vágyat, ami szívünkbe, és adja, hogy ne is legyen nyugtunk. Addig, amíg a földön nem vagyunk az ő áldottjai, hogy majd áldottjai lehessünk ott a mennyben is. Amen. Gyertek, kedves testvérek, most helyünkről fennállva, mielőtt elcsendesednénk imádkozni, a 300. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 300. dicséretünk első és második versét, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy kegyelmes szeretettel józanítgatsz bennünket. Dicsőítünk téged azért, mert te hűséges vagy természeted szerint. Magasztalunk téged azért, mert ez a hűség megbízható, amihez érdemes odajárulni, és amivel érdemes szövetkezni. Köszönjük, hogy a hit által ebbe a te hűségedbe akarsz bennünket beavatni, és avatsz is be bennünket. Könyörülj meg rajtunk, akik olyan sokszor hűtlenkedünk veled szemben. Könyörülj meg rajtunk, akik kicsapongó életet élünk, és nem foglalkozunk te veled a hűségessel, vagy könnyelműen bánunk a te hűségeddel, azt gondolván, hogy ez azt jelenti, mindent megengedhetünk magunknak. Köszönjük a te intő figyelmeztetésedet, amellyel megkeresel bennünket ez úrnapon, és köszönjük mindazt, amit megtanítasz nekünk. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor csak sikerekre vágyunk, és megelégszünk azzal is, ha te olykor-olykor megsegítesz bennünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy megértsük az áldás és siker közötti különbséget. Könyörülj meg rajtunk, hogy kimondhassuk Mózessel együtt azt, hogy nem akarunk egy lépést se tenni, ha te nem vagy velünk, és mi nem lehetünk veled. Nyugtalanítsd a mi szívünket, ha messze szakadtunk volna tőled, vagy messze lennénk eleve tőled. De könyörüljél is meg rajtunk, hogy megértsük, hogy van nálad bocsánat, és nálad még ott van a kegyelemnek, a szövetségnek az ideje most is nyitva, ezen a mai napon is. Segítsél meg bennünket, hogy visszataláljunk te hozzád, és hogy elkötelezzük magunkat a hűségre. Úrunk, könyörüljél meg így a te népeden világszerte, hogy arról legyünk mi ismertek, hogy a te áldásod nyugszik rajtunk. Ezt, Úrunk, nem tudjuk mutatni, ezt nem tudjuk produkálni, mert az áldás tőled van, és te magad vagy, és ha te nem vagy velünk, akkor mi maximum képmutatásig jutunk. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy ne elégedjünk meg a képmutatással, hanem hadd legyünk szívünkben, lelkünkben egyedül a tieid, elkötelezetten, alárendelten, a te szabályaid és rended szerint. Erre az életre vezessél bennünket. Köszönjük neked, hogy meghallgatod a mi imádságainkat, bűnbocsánatért való esedezésünket és hálaadásunkat is. Megköszönjük neked, kedves szeretteink életét, akikkel együtt járhattunk, és így kérünk azokért, akik gyászolnak most itt közöttünk is, tekintsél rájuk, és nyugtasd meg, békítsd meg az ő szívüket is a te személyes jelenléteddel. És segítsed meg őket is, hogy elkötelezzék magukat teljességgel te melletted. Kérünk, Urunk, légy velünk az elkövetkezendő hét minden napjában. Betegeinknek te légy gyógyítója, megerősítője, ha ez szolgálja javukat. Te legyél, Urunk, a szegények gyámola. Te legyél a döntéshozóknak világossága, támasza, eligazítója. Te legyél a bátortalanoknak bátorsága. Te legyél az önhittek megalázója. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy akarjunk és maradjunk veled személyes és élő kapcsolatban, mint a te néped. Amen. Mindenki a maga csendjében személyes imádságát mondhatja el most Istennek. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, Isten tiszteletünk záró énekét énekeljük a már megkezdett 300. dicséretünknek a 3. és 4. versét. Csak Te kell lesz, én Uram, benned mindent meglelek.
Éved is az én barátom.